Szeretettel köszöntelek, én is benneteket. Én is voltam tegnap a lakótelepi napon, és nagyon, nagyon lelkesítő volt, nagyon jó volt ott lenni egyszerűen csak az emberekkel, és beszélgetni. Voltunk futballozni is. Azt a nevet adtuk a foci csapatnak, hát hogy meg fogtok lepődni, hogy baptista gyülekezet. Viccesen hangzott. Valaki mondta is, hogy biztos, hogy jó volt ez, mert ha esetleg lebőgünk, akkor ugye... De mondtuk, hogy hát akkor ez a név azt fog minket kötelezni arra, hogy küzdjünk, és ugyanezt a nevet adtuk a főző csapatnak is. És beszélgettünk emberekkel. Jó volt. Ugye, ahogy figyeltem, sokaknak volt lehetőségük hosszabb beszélgetésekre is. Én nagyon, nagyon föllelkesedtem azért, hogy ott lehettünk. Sikerült még a vezetőket is megkeresni, és már most bizonyos dolgokra engedélyt kérni a következő alkalomra. Úgyhogy úgy látjuk, hogy majd jövőre még egy kicsit nagyobb intenzitással vehetünk részt ezen az alkalmon. Próbáltam itt nézni, de úgy látom, hogy nincs itt Benyusse, meg kint van mindenki, meg Ábris, meg Danise. Csak akartam mondani nektek, hogy a foci csapatban 80 voltunk, de őket szeretném kiemelni, mert nagyon, nagyon érett módon és nagyon szépen vettek részt a csapatba, tehát küzdöttek, és mindent félretettek, és még Rudit szeretném kiemelni, aki meg betegen végig küzdötte a meccseket. Azért nem olyan könnyű, még akár csak egy ilyen dologban is úgy ott lenni, hogy Krisztust képviseled. Amikor úgy inkognitóba tudsz lenni a világba, akkor úgy könnyebb elérdegélni, mert akkor végülis nem mindegy, hogy mit csinálsz, mit mondasz, de amikor tudod, hogy most az Urat képviseled, akkor azért az egy nagyon nagy felelősség. És így nagyon örültem neki, hogy a fiataloknak különösen, hogy mindezt így látták, és Isten dicsőségére voltak ott. Ma este lesz még egy program, 18 óra 30-kor lesz, hát így a záró része a Jóskarola napoknak. A polgármester úr meg a helyi képviselő fog egy rövid 10 perces beszédet mondani, utána lesznek az eredményhirdetések. És már most mondom nektek, hogy mivel, ugye hallottátok, megnyertük a főzőversenyt, ezért ott meg lesz említve majd a csapatunk neve. Úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy aki esetleg szombathelyi, és még oda tudja szánni ezt az időt, az majd jöjjön el velem erre az eredményhirdetésre. Mert jó lesz, ha ott leszünk, és hogyha nem tudom mi lesz, lehet, hogy csak megemlítik a nevünket, fogalmam sincs, de jó lenne ott lenni többen, úgyhogy majd még ezt forgassátok a gondolataitokba, hogy aki tud elkísérni, az jöjjön. Múlt vasárnap, nem tudom kiben mi maradt meg, hogy miről is volt szó, én úgy mondanám, hogy a hitben erősségről, vagy hitben gyengeségről volt szó, ha emlékeztek rá, hogy kik is a hitben gyengék, és kik is a hitben erősek, és úgy azt fogalmaztuk meg, hogy akinek a lelke békességben van, akinek a lelkében rendben vannak a dolgok, az Istennel, és nem csak az Istennel, hanem úgy általában úgy rend van a lelkében, és ezt mi hisszük, hogy ez igazán az Úrtól lehetséges, azokat mondhatjuk hitben erőseknek. És hogyha valakinek a lelkében esetleg bizonytalanságok vannak, és itt ott konkrétan egy bizonyos dologban volt, hogy mi az, amit megtehetek, hogy az Úr kedveljen engem, őket nevezte Isten igéje hitben gyengének. És azt is mondanám, hogyha valakinek a lelkében összebiztosság van, vagy félelmek vannak, vagy megválaszolatlan kérdések vannak, olyanok, amik mélyen érintik őt, akkor ő egy gyenge állapotban van. Ha így vagy, akkor könnyen ki lehet mozdítani a béketűrésed. Nem tudom, tapasztaltátok-e, amikor nincs rend a lelkemben, akkor ér valami külső behatás, és hát nem úgy reagálok, mint ahogy szeretném. Vagy ahogy azt mondanám, hogy hát egy Krisztust követő embernek illene, vagy egyszerűen csak sokkal nehezebben reagálok, és hamarabb összetörök dolgokban, hogyha tele vagyok bizonytalansággal. Erről volt szó a múlt alkalommal, és hát föl volt téve mindannyiunknak a kérdés, hogy vajon mi most hitben erősek vagyunk, vagy pedig hitben gyengék vagyunk. Szeretnék egy bátorító mondatot olvasni az igéből. Lukács 5. rész 31. versében van. Jézus így válaszolt: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Jézus nagyon erősen és határozottan megfogalmazta, hogy ha valaki úgy gondolja magáról, hogy ő egészséges, ő vele minden rendben van, és hát hagyjuk őt békén tulajdonképpen, ő hozzájuk nem jött. Persze tudjuk azt, hogy ezt a Jézus nem úgy értette, hogy ő felosztotta az emberiséget úgymond lelkileg egészségesekre, meg lelkileg betegekre, és hát a lelkileg egészségesek azok tök jó el vannak, tehát semmi szükség, hogy ő segítsen rajtuk, hanem ő csak a betegekhez jött, hanem ezzel azt akarta kifejezni, hogy ha te magadat egészségesnek tartod, úgyhogy nem ismered Krisztust, és neked nincs szükséged Krisztusra, nem tud rajtad segíteni. De ha tudod, hogy szükséged van rá, akkor tud neked igazán segíteni. Úgyhogy ha úgy vagy most itt, hogy esetleg azok a kérdésekre, ha most őszintén kéne válaszolnod, hogy rend van-e a lelkedben, és békesség van-e a lelkedben, és úgymond minden szépen egybe van, és teljes békében vagy, erre nem tudsz igennel válaszolni, és tele vagy kérdésekkel, tele vagy olyan dolgokkal, amik bizonytalanná tesznek, akkor azt mondom, hogy ha őszintén magadban nézel, és ezt találod magadban, akkor egy jó helyzetben vagy. Mert nagyon sokan vannak, akik már odáig se jutnak el, hogy egyáltalán őszintén magukban nézzenek, és azt mondják, hogy nekünk minden rendben van. Tegnap volt egy beszélgetésem, egy hosszabb beszélgetésem egy bácsival, és jól elbeszélgettünk, közös ismerősöket is találtunk még, és amikor oda kanyarodtunk a beszélgetésben, hogy az a lényeg, hogy Krisztussal rendben van-e a kapcsolata, akkor olyan kicsit kikanyarodó válaszsal mondta, hogy hát igen, ez is egy dolog, de nem tudom már mit mondott, de látszott rajta, hogy nem akar ez erről beszélgetni, nem érdekli ez a dolog, és hogy hát aztán kezdett beszélni a reinkarnációtól kezdve mindenről. Egyébként ő hívőnek vallotta magát, tehát már mint egy vallásos embernek, és láttam, hogy itt nagyon nincsen rendben valami, de ő nem akart erről beszélni. A kérdés az, hogy mi engedjük-e Krisztust, hogy beszéljen velünk ezekről a dolgokról. Akár úgy, hogyha úgy vagy itt, hogy nem adtad még át az életedet Krisztusnak. Vagy még akár ebben a kérdésben is kérdéseid vannak, hogy vajon át kell adni, vagy mi ez a dolog? Vajon úgy van ez, hogy elég, hogyha hiszek Istenben és járok valahova, vagy pedig tényleg, amit mondanak ezek a ilyen furcsa gyülekezetek, hogy meg kell térni, hogy ez így van. Hogyha ez egy kérdés benned, és őszintén fölteszed magadnak, akkor azt gondolom, jó helyen vagy. De ha úgy vagy itt, hogy már az átadtad az életedet Krisztusnak, ahogy Attila most bizonyságot tett, és úgy érzed, hogy vannak rendetlenségek a lelkedben. Nem tudod azt mondani, hogy olyan igazán mindentől szabad vagy. Akkor is azt gondolom, hogy Krisztusnak ez a mondata, hogy ő nem az egészségesekhez jött, hanem a betegekhez, szól neked. És ez a kérdés, hogy mit válaszolsz ma ezekre a kérdésekre. Hát nyissuk ki a Bibliánkat Lukács evangéliumánál, és a 4. részből szeretném olvasni Isten igéjét, ami alapján ma fogom hirdetni Isten igéjét az Úr segítségével. A 4. rész 14. versétől olvassuk Isten igét, és kérlek benneteket, hogy álljunk most föl, és így hallgassuk az igét. Tehát Lukács evangélium, a 4. rész, 14. vers. az Új Szövetség 70. oldalán találjátok. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez meg van írva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezték, nem de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is a saját hazádban. Majd így folytatta, bizony mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben illésnapjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába az özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejébe, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment közöttük, és eltávozott. Uram, hálát adunk a te ígédért. Köszönjük, hogy olvashatjuk, hogy érthetjük, hogy te vagy az, aki megnyitod nekünk. Most kérjük, hogy segíts, hogy megértsük, és meg tudjuk cselekedni mindazt, amit kérsz tőlünk. Uram, vágyunk a te ígédre, a te szabadításodra. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Nem tudom, hogy észrevettétek-e azt a furcsaságot, hogy itt a 15. versben azt olvassuk, hogy dicsőítette Jézust mindenki. Aztán utána egy kicsivel később azt olvassuk, hogy mindnyájan egyetértettek azzal, amit Jézus mondott. Aztán utána azt olvassuk, hogy nem de a József fia ez. Kicsit már úgy bizonytalankodtak, hogy kicsoda ez meg, miket mond ez nekünk. Aztán Jézus mondta, hogy biztos azt gondoljátok, hogy orvos gyógyítsd meg magadat. Aztán kicsit később azt olvassuk, hogy mindenki megtelt haraggal. Utána pedig kiűzték őt a városból, és végezetül odáig jutottak, hogy meg akarták gyilkolni, hogy letaszítsák. Mindez egy viszonylag gyors. Tehát ott kezdődött, hogy dicsőítette mindenki az Urat, meg egyetértettek a dologgal, és aztán eljutottak egészen idáig, hogy megteltek haraggal, és a végén már meg akarták ölni. Furcsa dolog ez, hogy ez hogyan volt. Biztos emberileg találunk egy csomó magyarázatot, hogy miért is alakult ez a dolog így. Pedig Jézus valami nagyon-nagyon szépet és különlegeset mondott nekik. Azt olvasta az Ézsaiás könyvéből, hogy az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Hát nem tudom, hogy te mit gondolsz, amikor ezeket olvasod, amikor ezek a mondatok most hangzottak, hogy milyen gondolataid voltak. Szépek ezek a mondatok? hogy milyen gondolataink, voltak. Elsőre mi is mondhatjuk, nem, hogy egyetértünk ezekkel. Hát ezek csodálatos dolgok. De esetleg az is ott van, hogy hát lehet, hogy nekem is szükségem lenne bizonyos dolgokból megszabadulni. Nekem is szükségem lenne valamire, ami változtatás lenne. És amikor az emberben ezek a dolgok elindulnak, akkor egy nagyon nagy kérdés elé áll. Hogy azt mondja, hogy igen, elmegyek ezen az úton, hogy hopp, hát nekem a lelkemben van sok minden dolog, ami te jó lenne, hogyha most az Úr elvinné. Csak akkor jön az érzés, ami nem mindig olyan kellemes, hogy hát akkor valamit most ott kéne hagynom az Úrnál, meg kéne változtatnom az életembe. Vagy jöhet az a kis hárító gondolat, hogy jaj, de szépek ezek a mondatok, és de az én életem az úgy kb. Nagyjából rendben van, most nekem ezzel nem kell többet foglalkozni. Mert valami ilyesmi történt itt is az embereknek a szívében. Nagyon érdekes dolog, hogy Jézus, amikor mindezt felolvasta, nem olvasta végig. És mondhatnánk úgy, hogy egy mondatot lehagyott. Ugyanis, hogyha az Ézsaiás könyvében nézzük, akkor ott még az is van, hogy hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját. Ezt nem olvasta föl Jézus, hanem ott befejezte, hogy hirdetem Istennek a kedves vagy kegyelmes esztendejét. Tudjuk azt, hogy amikor Ézsaiás mindezt leírta, akkor még Jézus nem jött el, és Jézusnak két eljövetele van. Van egy eljövetele, ami 2000 évvel ezelőtt történt, ami Istennek a szeretetét, a kegyelmét fejezte ki minden ember iránt. És úgy is mondhatnánk, hogy Isten a kegyelmével jött. De lesz majd Jézusnak egy második eljövetele is, amikor pedig már úgy fog eljönni, mint hatalmas Úr, és ítéletet fog tartani. És Jézus, amikor itt az első eljövetelénél volt, akkor nem olvasta tovább, mert még az a rész még nem jött el. És most is még ebben az időben élünk, most is a kegyelem idejében élünk, de tudnunk kell, hogy egyszer el fog majd jönni úgy is az Úr, és akkor tovább fogja olvasni mindezeket a mondatokat. De most ott tartunk, hogy Jézusnak ez az üzenete itt ma mindannyiunk számára, hogy evangéliumot, örömhírt akar hirdetni a szegényeknek, vagy alázatosaknak, azoknak, akik oda sorolják magukat, hogy szükségük van valamilyen orvoslásra az ő lelkükben. Vagy egy nagyon komoly változtatásra van szükségük, mert még nem adták át az életüket, szükségük van megtérésre, vagy pedig a lelkükben szükségük van szabadulásra dolgokból. Mondja, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Aztán utána van itt egy mondat, amit az Ézsaiásnál nem olvasunk, a vakoknak szemük megnyílását. Nagyon érdekes, hogy a vakokat akkoriban Izraelben hogyan is tekintett Istennek a népe, Izrael, mit is gondoltak. Először is azt gondolták, hogy szolgálatra teljesen alkalmatlan vak. Hát hiszen nem lát, de nem csak ezért, hanem azért is, mert ugye nem úgymond nem hibátlan, ugye áldozatot sem lehetett, mondjuk egy vakbárány nem lehetett bemutatni. És volt még egy olyan gondolatok is, hogy hát Tórát se tud olvasni, Isten igét se tudja tanulmányozni, tehát ez lehetetlenség, hogy ő bármilyen szolgálatot csináljon. Azon kívül akkoriban úgy gondolták, hogy a betegség és a bűn az nagyon szorosan összefügg, és hogyha valaki vak volt, valakinek ilyen betegsége volt, akkor rajta volt az a bélyeg, hogy ő valamilyen büntetés alatt van az Istentől. Aztán azt is tudjuk, hogy például a kumráni gyülekezetbe kizárták a vakokat. Akik vakok voltak, ők nem lehettek tagjai ennek a gyülekezetnek. Úgy is mondhatnánk, hogy kitaszítottak voltak, kiszolgáltatottak voltak, megvetettek voltak ezek az emberek. És Jézus azt mondta, hogy vakoknak szemük megnyílását hirdeti. Azt mondta, hogy azok az emberek, akiket a társadalom megvet, és akik akik tulajdonképpen bűnösök a társadalomnak a szemében, és úgy gondolják, hogy ők nem is jöhetnek közel az Istenhez, ezek az emberek oda jöhetnek Istenhez, és ezek az emberek azok, akiket Krisztus hív. Azt is tudták Izraelben, hogy a vakságból csak Isten tud megszabadítani, és azt is tudták, hogy ha vakoknak a szemük megnyílik, az már valamilyen messiási jel, valamilyen olyan jel, a végidőknek a jele. És Jézus így mondta el az embereknek, hogy ő az, aki hatalmas változást tud hozni a te életedbe. Úgy is mondhatnánk, hogy egy szellemi vakság is, ról is beszélhetünk itt, hogy aki vak, ugye az nem tud tájékozódni, nem tud látni. És ugyanígy a lelkünkben, hogyha oda mész Jézushoz, akkor kitisztul a kép. Ezt ígéri Krisztus. Nézzétek meg, utána azt mondja, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Hogy hirdessem az Úr kedvesnek az kedves esztendejét. Jézus meghirdette azt a csodálatos lelki szabadulást, amért ő eljött. Amért ő az életét adta a kereszten, amért ő itt volt, hiszen itt kezdte meg az ő szolgálatát, és ez az, amit ma nekünk is kínál. És most szeretném újra is még többször fogom megkérdezni, hogy mindannyian válaszoljunk erre a kérdésre, hogy minden rendben van a lelkünkben, és hogy nem, nincs szükségünk semmi változásra, vagy pedig szükségünk van Krisztus evangéliumára, akár úgy vagyunk itt, hogy még nem adtuk át az életünket, akár úgy, hogy már átadtuk az életünket ő neki. Szeretnék beszélni egy kicsit arról, hogy milyen is lehet a mennyeknek az országa, és milyen is az az ország, amiről, ahova hív bennünket Krisztus. És szeretném azt mondani, hogy bár tudjuk, hogy a mennyeknek az országába teljességben majd a halálunk után fogunk jutni, vagy amikor visszajön az Úr Jézus, akkor jön el, de amikor valaki Krisztussal rendezi a kapcsolatát, akkor tulajdonképpen leszáll a menny az ő életébe, az ő lelkébe, és egy olyan uralmi helyzetbe kerül, már úgy értem, hogy az Úrnak az uralmi helyzetében, ahol olyan módon élhet, mint majd az örök életben. Szeretném mondani nektek, hogy a mennyeknek az országába nem lesz harag. Nem lesz harag a szívünkbe. Elhiszitek ezt? Ugye? Hát ez tuti, hát biztos nem lesz harag a mennyeknek az országába. És szeretném mondani, hogyha valakinek harag van a szívében, bármi iránt, mondjuk éppen a csúnya időjárás iránt, ugye, vagy pedig esetleg ennél rondább dolgok iránt, vagy esetleg emberek felé, akkor Jézus azt is mondja, hogy ő azért jött, hogy megszabadítson bennünket a haragtól, és hogy megbocsátás legyen a szívünkbe, és elfogadás legyen a szívünkbe. Ilyen lesz a mennyeknek az országa. Aztán azt is szeretném mondani, hogy a mennyek országában nem lesz megbántottság. Elhiszitek ezt? Nem lesz senki megbántva a mennyeknek az országában. És most is azt is szeretném kérdezni, hogy ha most neked az életedben van megbántottság, valaki megbántott téged, hogy Jézus azért is jött, hogy ettől most megszabadítson. Jézus nem azt gondolja, hogy úgy kell az életedet leélned, hogy itt a földön ezeket hurcolod, és majd, ha eljön a halálod órája, akkor végre beszabadulsz a mennyországba, és akkor mindezen elmúlik. Hanem ő azt mondja, hogy már most megszabadulhatsz ettől. A mennyek országában szabadság lesz. Szabad leszel a megbántottságtól. Éppen tegnap, amikor fociztunk, akkor hát ebbe volt részünk. Mert volt az egyik csapatban egy szószóló, aki folyamatosan nyomta, hogy közük nincs a labdához, meg stb. Fölökött minket, rúgott, meg egy kicsit valami furcsa egy ember volt. És azért nehéz volt, hát nem visszaszólni, hogy valami nem is mindig sikerült. És azt látjuk, hogy az Isten országában nincs megbántottság. Vagy azt is mondhatnám, hogy Isten országában nincsen büszkeség. Nem lesz büszkeség. Hanem Isten országában alázatban leszünk, vagy úgy is mondhatnám, hogy egy olyan kapcsolatban leszünk Istennel és ott mindenkivel, hogy egy teljesen rendezett szabad kapcsolatban. És Jézus azt mondja most, amikor ezt mondja, hogy ő ezt hozta el. Szabadságot ezektől. Aztán Isten országában nem lesz depresszió. Elhiszitek ezt? Hát gondolom. De gondoljatok csak bele, nem lesz depresszió. És hogyha valakiben most van olyan dolog, hogy ő egy kicsit depis, vagy akár úgy gondolja, hogy már mélyebben, akkor Jézus azért is jött, hogy ettől megszabadítson téged. És hogy úgy élhesd az életedet, hogy a lelkedben béke van és rend van. Aztán azt is fölírtam magamnak, hogy az Isten országában nem lesz sötétség. Vagy úgy értettem, hogy nem lesz olyan, hogy stagnáló állapotban vagyunk, és nem tudjuk, hogy honnan, hova megyünk, hanem ott világosságban leszünk. És mindig minden tiszta lesz. És gondoljátok, hogy Jézus úgy gondolta, hogy ezt a dolgot, ezt majd csak a mennyek országába kapjuk meg. Ő azt hirdette meg, hogy szabadulást hoz azoknak, akik sötétségben járnak. Vagy Isten országában nem lesz kétségbeesés. Elhiszitek ezt? Nem lesz kétségbeesés. Hanem Isten országában nyugalom lesz. És amikor ezt olvassuk a Krisztustól, hogy szabadon bocsátja a megkínzottakat, szabadulást hirdet a foglyoknak, akkor mindezekről beszél, hogy ezeknek a dolgoknak a fogságában élőket kiszabadítja innen. Isten országában nem lesz félelem. Nem lesz félelem, hanem biztonság lesz. Úgyhogy amikor azt olvassuk, hogy szabadulást hirdet a foglyoknak, akkor szabadulást hirdet a haragból, a megbántottságból, a büszkeségből, a depresszióból, a sötétségből, a kétségbeesésből, a félelemből, és minden dologból, ami a lelkedet nyomja. És erre hív bennünket Krisztus. Erre hív bennünket az Úr. És nézzétek meg, hogy amikor látták az Krisztust, hogy hogyan tanított a zsinagógákba, hiszen őneki az volt a szokása, hogy mindig ment a zsinagógába, pedig nem biztos, hogy mindennel ott egyetértett, de mindig ment, akkor dicsőítette mindenki. És aztán fölolvasta a tekercseket, és olyankor az volt a szokása, hogy amikor fölolvasta, akkor leült, és utána beszélt róla, és ezért mondja Istennek az igéje, hogy utána minden szem rászegeződött, és kezdték várni, hogy mit szól. És azt mondta Jézus, hogy ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. És ezt szeretném mondani, hogy ez nem egy olyan nap, hogy akkor beteljesedett, és pehünk van, hogy hát akkor nem voltunk éppen ott, hanem ez egészen a kegyelem idején minden napra vonatkozik, és mára is vonatkozik. És hogyha most itt van Jézus, és azt mondja, hogy ma teljesedett be az írás a ti fületek hallatára, akkor ebben az értelemben értetjük mi is, hogy ma, amikor én hallottam, akkor ha én itt vagyok, akkor ez számomra egy lehetőség. És mint ahogy mi is itt ebben a teremben, mondhatjuk, hogy talán 95%-ban, bár nem interjú voltalak meg benneteket, egyetértünk ezekkel a dolgokkal. Egyetértetek ezzel a dolgokkal, ugye? Ott is ugyanez volt. Mindenki egyetértett ezekkel a dolgokkal. És ezek után Jézus a következőt mondta. Még előtte, ugye kezdték mondogatni, hogy nem, de a József fia ez. Kezdtek gondolkozni, hogy hát ez szép-szép, de biztos, ez most igaz, biztos, hogy jó, és kezdtek hitetlenkedni Jézusban. És akkor ezek után mondja, hogy biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Lehet, hogy valaki azt gondolja magában, hogy hát igen, én ezeket tudom, de már oly régen szeretnék megszabadulni dolgoktól, és hát nem megy. Vagy most itt van megint ez a ember, aki itt beszél, mármint én, hát most mondja ezeket a dolgokat, de hát már sokszor nem történt meg az életemben, mert pont most történne meg ilyen dolog. Nem tudom, hogy kiben mi van, de ott a hallgatóságban voltak ilyen gondolatok, hiszen Jézus leleplezte, és azt mondta, hogy biztosan ezt mondogatjátok, és mondott nekik, hát két történetre emlékeztette őket. Azt mondja, hogy Bizony-bizony mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom néktek, hogy sok özvegy asszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába, egy özvegy asszonyhoz. Mondott egy példát nekik. Többségében ismerjük a történetet, de azért szeretném fölidézni, hogy Illést utasította Isten, hogy menjen el ehhez az özvegyasszonyhoz, aki nem volt zsidó származása, nem zsidó volt, pogány volt, és ez az özvegyasszony nagyon szegény volt. Olyan állapotban volt, hogy annyi élelme volt még, hogy egyet még tudott főzni. És éppen azon mesterkedett, hogy azt megfőzi, megeszik a fiával, és utána meghalnak. Mondhatnánk úgy, hogy ez egy depressziós öregasszony volt már, szegény volt, nyomorult volt, esélytelen volt mindenre, hiszen nem is volt zsidó, tehát abszolút esélytelen volt ez az egész helyzet. És Illést oda küldte, és Illés azt mondta neki, hogy készítse el ezt, de először ugye Illés prófétának kellett adnia belőle, és tudjátok, ez az özvegy asszony ráállt erre a dologra. És az történt, hogy utána nem fogyott ki a dolog. Lett neki élelme. Odaadta az Istennek azt a kicsit, ami neki volt. Lett neki élelme, még aztán még nagyobb dolog történt, mert utána beteg lett a fia, és Illés volt az, akin keresztül az Úr az életét visszaadta a fiának. És úgy azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen úgy volt, hogy Illésnek segített az özvegyasszony, úgy tűnt, legalábbis eleinte, de ki segített most kinek? Isten segített ennek az özvegyasszonynak, és helyreállította az életét. És úgy föltettem magamnak a kérdést, hogy miért, ugyanis pontosan azt mondta Jézus, hogy figyeljetek, akkor nagy éhínség volt, és senkihez nem küldetett a proféta, hanem ehhez az özvegyasszonyhoz, hogy miért? Miért ehhez az özvegyasszonyhoz küldetett? És miért nem a többiekhez? Hiszen itt pontosan Jézus a zsidóknak mondta, azoknak az embereknek, akik úgy gondolták, hogy ők azért elsőbbséggel vannak, hogy figyeljetek, vegyétek már észre magatokat, gondolkozzatok el ezen a történeten. Én azt gondolom, hogy 2 dolog volt meg ebben az özvegyasszonyban. Az egyik az alázat volt benne. Nagyon nagy alázat volt benne, hiszen képes volt odaadni azt az utolsót, képes volt azt lemondani erről a dologról, és azt mondani, hogy tesz egy próbát, hogyha ezt mondta Isten embere. A másik, hogy volt neki egy valószínűleg nagy bizalma ebbe a prófétába. És ez az özvegyasszony, ez egy nagyon-nagyon nagy áldást kapott ezen keresztül. És azt mondja Jézus, hogy figyeljetek, hogyha képesek lesztek alázattal jönni, akkor ugyanezt fog történni veletek is. Ha képesek lesztek bízni bennem, és nem azt fogjátok mondogatni, hogy hát nem, de a József fia ez, meg már úgyse segített már senki rajtam, hanem azt mondjátok, hogy igen, Isten segíthet. Az én nekem a megtérésem története pontosan így kezdődött, amikor egy olyan nagy nyomorúságba kerültem az életemben, amit úgy gondoltam, hogy teszek egy próbát, hogy hát, ha Isten segít. És azt kell mondjam nektek, hogy segített. Pedig távolabb voltam Istentől, mint ez az özvegyasszony. Mert az özvegyasszony az nem káromolta Istent, vagy nem mondta Istennek, hogy nincs is. És Isten mégis azért, mert ott, abban a nyomorúságomban meg tudtam alázkodni, és ezt nem úgy mondom nektek, hogy most akkor mekkora nagy ember voltam, hanem Istennek oda kellett vinni engem, hogy végre ezt megtegyem, akkor megtapasztaltam Istennek ezt a szeretetét. És a kérdés az, hogyha most a lelkünkben vannak kérdések, nyomorúságok, és azt mondjuk, hogy igen, szükségünk van a szabadulásra, szükségünk van Krisztusra, akkor ha az özvegyasszony példáját nézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy alázatra és bizalomra van szükség. Egyébként nem fog menni. Aztán mond még egy példát Jézus. Azt mondja, sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Ezt a történetet is ismerjük, ez a Naamán egy gazdag hadvezér volt, tehát teljesen más volt, mint az özvegyasszony. Ugye az özvegyasszonynak semmilyen nem volt, már épp az éhhalál küszöbén volt. Ez a Naamán, ez egy büszke, ez nem volt depressziós már a korábbi életében, de volt neki egy nagy problémája, hogy leprás volt, betegség támadta meg az életét. És itt is ismerjük a történetet, hogy volt egy izraeli szolgája, és a szolgán keresztül tudta meg, hogyan lehetne esetleg meggyógyulni, és aztán Elizeus pedig egy olyat mondott neki, hogy fürödjél meg 7-szer a Jordánba, és meggyógyulsz, és nem is állt vele szóba. És először ez a Naamán, ez fölháborodott, hogy hát micsoda egy gyógyító ez a Elizeus, hogy nem is akar vele találkozni, ha csak fürödjön meg a Jordánba 7-szer. Hát otthon is van nekem folyom. Csak aztán meggyőzték őt, és azt mondták, hogy figyelj, hát ha egy bonyolultabb dolgot kért volna tőled az Isten, akkor azt megtetted volna. Ha azt mondta volna, és most ezt mondom mindannyiunknak, ha azt mondaná nekünk az Úr, olvassuk végig ezt a Bibliát, áttól cettig, és ettől tutira minden problémánk elmúlik, lázosan mindenki neki kezdene az olvasásnak. Nem tudom, ki nyerne, milyen gyorsan tudnák, ha biztosak lennénk, hogy ez van. De nem kér tőlünk ezért az Isten. Persze azt jó, hogy olvassuk a Bibliát, csak nem így, hogyha végigolvastam, akkor valami babonás módon meggyógyulok. Hanem annyit kér, hogy menjünk oda alázattal és bizalommal ő hozzá. És amikor ez a Naamán azt mondta, hogy oké, és megfürdött, akkor megtisztult, megszabadult. Éppen azon gondolkoztam, hogy miért tisztult meg? Ez egy teljesen más ember volt, nem volt szegény, egy teljesen más ember volt, mint ez az özvegyasszony, de ugyanazt kellett, meg kellett alázkodnia, és bizalommal kellett fordulnia Istenhez. És ezt mondja Jézus, ezt a két történetet mondja el ezeknek az embereknek, és amikor ezt hallották a zsinagógába, mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amely a városok épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment közöttük, és eltávozott. Azt látjuk, hogy ezek az emberek nem értették meg Istennek az üzenetét, hanem azt mondták, hogy nekik ilyenre nincsen szükségük. Ők zsidók, őnekik minden rendben van az életükben, őnekik másfajta megváltóra van szükségük. A kérdésem az, hogy mi, amikor most itt vagyunk, akkor mit mondunk az Istennek? És egész biztos vagyok benne, hogy mindennyiunknak az életében vannak olyan a szívében, lelkében olyan dolgok, amik nem férnek be a mennyek országába. Egyszerűen azért, mert ott nincsen olyan. Nincsen félelem, nincs harag, nincsen megbántottság, és sok-sok minden nincs, és abban is egészen biztos vagyok, hogy ezektől mi szabadulni szeretnénk. Senki nem szeretne ezeket megtartani, és mégis sokszor hurcoljuk nagyon sokáig ezeket a dolgokat. Hogy arra hív bennünket ma Krisztus, hogy szabaduljunk meg ezektől a dolgoktól. Erre hív bennünket, hogy tegyük le most az Úr elé. Azért jövünk ide az imaházba, hogy Istennel találkozzunk. Azért jövünk hétről hétre, hogy Krisztus megtisztítsa az életünket. És most arra hívlak benneteket, hogy ne menjünk el úgy, hogy nem mondjuk el az Istennek azt, hogy Uram, itt van az én lelkemben ez a dolog. Hát gyógyítsál meg ebből. Hát ez olyan, mintha bemennénk a kórházba, és valami nagy vérző seb lenne rajtunk, és ki van írva, hogy a sebészet, most Armandra nézek mondjuk, és ott van, tudom, ott van Armand, vár bennem, engem ott, hogy mindent rendbe rakjon, és azt mondom, hogy nem megyek most be, majd jövő héten. Hát tudjátok ezt képzelni? Hát egész biztos, hogy ilyen nem történne, hanem azonnal mennék, és azt mondom, úgy akarok kijönni ebből a kórházból, hogy rendben van az én életem. És gyógyultan megyek ki. És emlékszem, hogy amikor néhányszor volt ilyen az életemben, általában a focizás utáni eseményekről beszélek, mentem a kórházba, és jöttem ki, begipszelve mindent, de boldog voltam, hogy meg fog gyógyulni. És hogy az Istennek a házába meg oly sokszor elmegyünk úgy, hogy oda megyünk, hallgatjuk az igét, és tudjuk, hogy Jézus a doktor, ő az, aki meg tud gyógyítani, és nem megyünk be, hanem úgy távozunk, hogy visszük a lelkünkbe ezt a sok nyomorúságot. Ez lehet, hogy furcsa kérdés, amit most fölteszek, de ez a kérdése Krisztusnak, hogy akarod-e, hogy lelked nyomorúságát most letegyed Krisztus elé. Szeretnék olvasni az 1 Péter 2-ből csak két igeverset. Néktek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők sarokkővé lett. Megütközés kövévé és botránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Azt mondja itt Péter, hogy a hívőknek, és a hívőkön itt értetjük azokat, akik bíznak Istennek a szeretetében, ez egy drága kincs, egy hatalmas lehetőség most itt az életedben. Aki viszont nem, aki megbotránkozik benne, és aki azt mondja, hogy neki nem kell, és ő majd maga megoldja a problémát, az beleütközik. Ez a kérdés, és amikor Jézus itt a Lukács evangéliumban leírt történetben beszélt ezekkel az emberekkel, az ő életükben is ez volt, és ők beleütköztek. De sokan voltak, akik Krisztushoz kiáltottak. Azt látjuk tehát, hogy ez a két dolog, alázat, bizalom, és egy harmadikat is mondanék, egy elszántság, egy kiáltás, egy Krisztushoz menés kell ahhoz, hogy ezektől a lelkedben levő problémáktól megszabadulj. Mindennek az ára Krisztusnak a keresztje. Mindennek az ára az, hogy Krisztus ezt elvégezte. És szeretném kérdezni, hogy hiszed azt, hogy ha most megvalljuk az Úrnak a mi félelmeinket, a mi megbántottságunkat, haragunkat és mindenféle nyomorúságunkat, akkor meg tudsz szabadítani Krisztus téged ettől? Hiszed ezt? Mert ha nem hiszed, akkor nem fog megtörténni. De én egész biztos vagyok benne, hogy Krisztus azért mondta el, mert ezt ha hisszük, akkor igaz. Mindenképp igaz, de ha hisszük, akkor igaz ránk, akkor szabadulhatunk. Erre hívlak most benneteket. Kérem a dicsőítő csoportot, hogy gyertek előre. Szeretném, ha lenne most egy kis idő, amíg elcsöndesedünk, és mindenki magában odavinni az Úr elé azokat a dolgokat, amiket úgy érzel, hogy a lelkedben most le kell tenned. És hogyha úgy vagy itt, hogy még nem adtad át az életedet, akkor ezt is megbeszélheted most az Úrral, és szeretném mondani, hogy mint ahogy Attila is ezt megtette, és sokan megtették, ezt egyszerűen ki tudod fejezni Isten felé. Azt tudod mondani, hogy Uram, veled szeretnék járni. Használjuk ezt az időt most arra, hogy csöndben vagyunk, és elmondjuk mindazokat a dolgokat az Úrnak, amik a lelkünknek a problémája, és letesszük ezeket. És majd utána szeretném, hogyha tudnánk imádkozni is, de most legyünk így csöndben. Aki szeretné, az énekelheti az éneket is, de magadban imádkozhatsz, és csöndben lehetsz az Úr előtt. Így legyünk most, és fejezzük ki a mi bizalmunkat Krisztus felé.